szia János. Lapozzatok a 2 krónikába, kérlek. A 2 krónikák könyvénél tartunk, a 21. fejezetnél. Nem sokára végére érünk ennek a könyvnek. És az a jó hírem, nektek, hogy akkor induktív biblia tanulmányzással folytatjuk, tehát készüljetek majd rá. Igazából a 22. fejezetnek a végétől a 10. verstől fogjuk megnézni újra, mert egy kis előzménye lesz majd ennek a mostani történetünknek. Föl is olvasom. Amikor Ahazjá anyja látta, hogy meghalt a fia, fogta magát, és kipusztította Júda királyi házának minden ivadékát. De Josabat, a király lánya fogta Joást, Ahazjá fiát, és kilopta a királyfiak közül, akiket halára szántak, és őt meg a dajkáját a hálószobába vitte. Így rejtette előtt Atalja elől Josabat, Jorám király lánya, Jojádá főpap felesége, aki Ahazjá húga volt. Így Joást nem tudta Atalja megöletni. És náluk volt elrejtve 6 évig az Isten házában. Az országban pedig Atalja uralkodott. Az előzmények ugye azt kell tudnunk erről, hogy Izraelben gonosz királyok uralkodnak, Júdában viszont 25 évig uralkodott Josáfát. Josáfát egy jó király volt, de történt egy Isten ítéleteként egy leszámolás. Isten felnevelte Jéhút, egy embert, aki nagyon érdekes személy a Bibliában, aki leszámolt Izrael gonosz királyával, Aháb-bal. Aháb és az ő utódaival, aki nagyon gonosz módon vezette Izraelt. Erről olvashatunk az 1 Királyok 21-ben. Megölette Jorámot is, az Izrael királyát, aki akkor Izrael királya volt, és meghalt Ahazjá is, aki Júda királya volt. Azért kellett Ahazjának is meghalnia, mert házasság révén kapcsolatban állt Aháb családjával. És amikor Aháb családja ítélet alá került, ezért ez az júdai király Ahazjá is így járt. Meghalt Jezábel, meghaltak a bálpapok. Ez egy nagyon drasztikus dolog, de mégis látjuk, hogy ezt Isten vitte véghez. Jéhú egy eszköz volt Isten kezében. Mindamellett, hogy eszköz volt, nem igazán szolgálta Istent így szívből. Nem járt Isten útjai. Nagyon buzgó volt, de így a szíve nem igazán Istent követte. Ez jó figyelmeztetés lehet nekünk, hogy sokkal többet ér a szívünk állapota, mint az, amit Istenért teszünk. Az Istennel való kapcsolatunk mindig előrébb jár annak, mint amit valahogy szolgálatként tehetünk Istennek. Tehát itt azt olvassuk, hogy volt egy Atalja nevű királynő, aki miután ez a Jéhú leszámolt Aháb-bal, meghalt Júda királya, Ahazjá, ő kiirtotta a királyi családot. És az a megdöbbentő benne, hogy ez az Atalja volt a júdai királynak az édesanyja. Tehát amikor meghalt a júdai király, a saját fia, akkor fogta és kiirtotta a testvéreket, a saját gyermekeit és az unokákat. Minden férfi örököst kiirtott, és ő ült Izrael trónjára. Ez az Atalja, ez egy gonosz személy. Ő volt Jorám felesége, ugye a Júda királyának az anyja, és Aháb lánya. Tehát nem véletlen, hogy ő ilyen dolgokat tett, ő Aháb-tól, ettől a bálványimádó királytól származott. Igazából itt teljesedett be az a bűn, amit Jósáfát tett. Jósáfát egy jó király volt, de egy nagy hibát követett el akkor, amikor engedte, hogy a fia elvegye feleségül Atalját. És ezzel ez a bálimádó gonoszság bekerült az ő családjába. Na, kiirtotta az ő családját, és igyekezett minden gyerekkel leszámolni, de egy gyermek kicsúszott a kezei közül. Ez a Joás, úgy olvassuk róla, hogy ez a Joás nevű gyermek. Igazából ez egy gonosz személy volt, ez az Ahazjá. Gondoljátok el, kipusztítani a saját családját. De ha jobban meggondoljuk, igazából ez a sátánnak a műve. Ez a nő, ez egy démoni személy, tehát nem kérdés. Áthatotta teljesen a bálimádat, és ezért volt ennyire kifordult. És a hatalomészség arra vitte, hogy a saját családján is átlépjen. Hány családot tesz tönkre egy, hogyha valaki a karrier szerint gondolkodik, a hatalom szerint, a pénzhajhásza, és észre se veszi, hogy mekkora árat fizet azzal, hogy hány ember életét teheti ezt tönkre. Igazából tudjuk, hogy az ördög van e mögött, a terv mögött. Mert az a család, akit itt Ataliah ki akar írtani, ez Dávid vérvonala. És gyakorlatilag egy támadás látóként az ellen, az ígéret ellen, amit Isten tesz az ő igéjében, hogy Dávid utódai örökké fognak ülni Júda trónján, és eljön majd az a személy, akiről tudjuk, hogy a Messiás, aki Dávidtól fog származni. És azzal, hogy ez az Ataliah írtja ki a családtagokat, gyakorlatilag az ördög rajta keresztül ezt a tervet igyekszik meghiúsítani. Nem ez az első példa erre, a történelem során sok ilyen példa volt, amikor egy ilyen erőteljes támadás volt a vérvonal ellen, vagy Isten ígérete ellen. Ugye Isten ígéretet tett, hogy Ábrahám magvából, Ábrahám utódaként jön el a Messiás, utána szűkült arra, hogy Dávid utódaként, és az ördög pontosan tudja jól ezeket az ígéreteket. Ő, neki van Bibliája, tudja, hogy Isten mit ígért, és ment a vérvonal után, hogy meghiúsítsa a Messiás eljövetelét. Emlékeztek, amikor megszületett Jézus, akkor Heródes ki akarta írtatni, sőt el is intézte, hogy kiírtsák a 2 évnél fiatalabb fiúgyermekeket, és az egész arra ment, hogy a Messiást meghalljon. Nyilván Isten megőrizte a Messiást nekünk, hogy az engesztelést elvégezhesse. Ez történt Egyiptomban is. Ez történt Eszter könyvében, amikor Mordokáj próbálta a zsidó népet kiirtani a földszínéről. Ez történt a holokausz idején. Mordokáj volt, akit Isten használt. Vannak ilyen szorult helyzetek a történelemben, de látjuk, hogy Isten uralkodik, és ő mindig ott volt ezekben a pillanatokban, és megtartotta azt a magvat, megtartotta az ígéretét. Azért, mert Istennek mindig terve van a zűrös helyzetekben. Nem tudom, hogy jutottál-e már olyan helyzetbe az életedben, amikor azt mondtad, hogy na itt nincs tovább, itt a vég, hogy nincs megoldás, Uram, leszakad az ég, vagy valami hasonló, és Istennek mindig van megoldása. És annyira tetszik nekem az, hogy Isten Nál, ahogy beszéltünk is az előbb, hogy mindig van reménységünk, hogy nézhetünk előre a jövőbe, arra, hogy valami jót hoz el. Ez a Jóás, aki megmenekült, egy 1 éves kisbaba. És gondoljátok el, hogy Isten nagy üdvösség terve most egy 1 éves kisbabában áll. Ő az egyetlen utód a Dávidnak, aki él. És neki élnie kell. 6 éven keresztül rejtegetik őt a templomban, biztonságban, Ataliah elől. Ő biztos nem megy be Isten templomába. És ott ebben a Ez egy kicsi épület, tehát mi néha ilyen grandiózusnak képzeljük, de ez nem volt egy túl nagy épület, és ebben növekszik fel 6 éven keresztül. A főpap neveli, ott nevelkedik, ahol a templomban a papok szolgálnak, és úgy akaratom is eszünkbe jut Sámuel, aki ugyanez, emlékeztek, ő volt az, aki ott aludt Isten szövetség ládájához közel, és milyen férfivá növekedett fel. Emlékeztek, hogy Isten szólt hozzá is. Én hiszem, hogy ez a Jóáshoz is Isten szólt. Látta a papokat szolgálni, látta a szívüket Isten felé, és nagyon, nagyon magával ragadta őt. Na, ezt olvassuk itt tovább. 6 éven keresztül uralkodott egyébként ez a Ataliah, ez a gonosz királynő, és elhihetetek, hogy nagyon sötét időszak volt Júda történetében. A 7. évben nekibátorodott Jojádá, és szövetkezett a századparancsnokokkal, Azarjáhúval, Jeroham fiával, Ismaéllal, Jehohánán fiával, Azarjáhúval, Obéd fiával, Mászájéhúval, Adadjáhú fiával, Elisáfáttal, Zikri fiával. Ezek bejárták Júdát, összegyűjtötték Júda valamennyi városából a lévitákat, meg Izrael törzsőit, és Jeruzsálembe jöttek. Az egész gyülekezet szövetséget kötött a királlyal az Isten házában. Ezt mondták nekik Jójádá. A király fiának kell uralkodnia, mert az Úr ígérete Dávid fiainak szól. Ezt tegyétek tehát. 1/3 azoknak a papoknak és lévitáknak, akik a nyugalom napján léptek szolgálatba, őrizze az ajtókat. 1/3 a király palotánál, 1/3 pedig a Jeszót kapunál legyen. Az egész hadinép pedig legyen az úrháza udvaraiban. Senki sem menjen be az úrházába, csak a papok és a szolgálatot végző léviták mehetnek be, mert ők szentek. Az egész nép pedig ügyeljen arra, amit az Úr rendelt. A léviták vegyék körül a királyt, legyen mindenkinek a kezében a fegyvere. Aki pedig be akar menni a templomba, azt meg kell ölni. A király mellett legyetek, akármerre jön, megy. 6 év után ez a fiatal kisfiú, 7 éves ugye, ő az egyetlen utód, ez az egyetlen személy, akiben Dávid vére csörgedezik, aki ülhet királyi jogon, Dávid trónján. És elérkezettnek látta ez a Jojádá az időt, hogy előhozza a rejtegetett királyt. 6 év után. Gondoljátok el, hogy ez a hat év milyen sötéten telt. És Izrael abban a tudatban él, nagyon sokan abban a tudatban élnek, hogy vége van Dávid házának. Tehát ők nem tudnak Jóásról, csak egy nagyon kevés ember tud arról, hogy igenis él az uralkodó, él a trónörökös. De a többség nem. És mi zajlódhatott le bennük ez alatt a 6 év alatt? Hogy gyakorlatilag nincs reménységük, elveszett az ígéret, hogy Isten nem tartja meg az ígéretét. Néha mi is ezt futtatjuk le magunkban, de közben nem tudunk arról, hogy Isten mindig hűséges a szavához. És ott van ez a 7 éves fiú, akit mindenki halottnak hitt. Viszont Jóás előhozza őt, megmutatja őt. Íme a fiú, akiben Dávid vére csörgedezik, és még ezek a fő rangú emberek is, akiket összegyűjtenek ezek a századparancsnokok, ők se tudnak a királyról, és ők is most látják először. Gondoljátok el, hogy milyen pillanat lehetett ez, amikor a reménység újra visszaköltözik a szívükbe. Íme a trónörökös, íme Dávid utóda. Jójádá egy nagyszerű ember. Kiváló ember, hogy szembe mer fordulni Ataljával, féli az Istent, és nem fél az emberektől. És végre elérkezettnek érzi az időt, és helyre akarja állítani Dávid trónját. Íme él Dávid utóda, aki méltó a trónra. És egy nagyon kiváló tervet rak össze. Az őrségváltás az mindig szombaton történt. Amikor az egyik palota őrség kiment, és a másik bejött. És volt egy nagyon rövid pillanat ebben, gondoljátok el, amikor kétszeres mennyiségű katona volt jelent, mert az egyik még nem ment el, a másik pedig már megérkezett. És erre a pillanatra időzíti Jojádá ezt a pillanatot, hogy bemutassa a királyt, amikor ezek a csapatok ott vannak, amikor nem kelt feltűnést, hogy ott vannak fegyverben ezek a katonák. És szövetséget köt velük. Azt mondja, hogy fogjátok meg a fegyvereteket, a katonák ne menjenek be a templomba, oda csak a léviták mehetnek, viszont mindenki állja körül a királyt. Védjük meg ezt a fiút. Egy 7 éves fiúról van szó, aki magát nem tudja megvédeni. Maradjatok a király körül, védjük meg őt. Itt az idő, hogy Dávid utóda uralkodjon. És olyan érdekes, hogy az a fegyverzet, amit kioszt, ezek Dávidnak a fegyverei. Ezt az Egy Királyokban olvassuk, hogy ezek voltak azok a fegyverek, amiket Dávid elrejtett a templomba, és most Dávid fegyvereit ossza ki, hogy Dávid utóda ott ülhessen a trónon. Ez nekem nagyon tetszik, hogy igazából Isten a kezünkbe a mi Dávidunk fegyvereit teszi, a mi Jézus Krisztusunk fegyvereit teszi a kezünkbe, és mi kezek? Ez nem kard, kopja meg bárd, hanem ez az imádság, a bőjt, az imádat, ez a megszentelt élet, a jó cselekedetek, ezeket a fegyvereket adja Isten a mi kezünkbe, hogy így harcoljunk, hogy ő ülhessen a trónon. A léviták, 9. vers, és egész Júda mindenben úgy járt el, ahogyan Jojádá pap megparancsolta. Mindegyik maga mellé vette embereit, a nyugalom napján szolgálatba lépőket, meg azokat, akik a nyugalom napján a szolgálatból kilépnek. Látjátok, pont itt volt ez az őrségváltás. Mert Jojádá pap nem engedte el ezeket a csapatokat. Jojádá főpap odaadta a századparancsnokoknak Dávid király lándzsáit, kis és nagy pajzsait, amelyeket az Isten házában voltak. Odaállította az egész hadinépet dárdával a kezükben a templom jobb bejáratától a templom bal oldaláig, az oltárhoz és a templomhoz, úgyhogy körülvették a királyt. Akkor kivezették a királyfit, és fejére tették a koronát, kezébe adtak az uralkodás okmányait, és így királyá választották. Jojádá és fiai felkenték őt, és felkiáltottak. Éljen a király! Akkor ez egy csodálatos pillanat lehetett, mert ez a fiú, ez nem csak egy fiú volt a sok közül, hanem ő volt ez volt Júda reménysége. Sőt, ha belegondoltok, akkor a miénk is. Ő benne állt az a megváltás terv, amit Isten nekünk megígért kezdetektől. Nem lehetett volna ezt helyreállítani. Ha ez a fiú elvész, nem volt B-terv. Istennél nincsenek ilyen B-tervek. Ő mindig véghez viszi az akaratát. És előhozzák ezt a fiút, és megkoronázzák Júda királyának. Körülvecik, kihozzák, ráteszik a koronát, felkenik, és ünneplik, hogy ilyen a király. Én azt gondolom, hogy ez az a folyamat, ahogy bárki elfogadhatja Jézust a maga királyának. Az embereknek látniuk kell, és így kihozták ezt a Jóást mindenki szeme láttára. Meg kell mutatnunk nekünk is Jézus Krisztust az embereknek. Koronát tettek a fejére. Így lett hivatalosan ő a király. És az embereknek látniuk kell a mi életünkből, hogy a mi életünkben Jézus az Úr. Nem csak azt, hogy Jézus él, hanem hogy mi, a mi életünkben ő uralmat vett. Ez nagyon erőteljes az emberek életére. Odaadják neki az uralkodás okmányait. Kezébe adják a jogart. És számunkra ez azt gondolom, hogy Isten igéje. Amikor, bocsánat, tehát a királynak adtak egy másolatot az Isten igéjéből is. Mert minden királynak kellett, hogy legyen egy másolata Isten törvényéről. Felkenték őt Izrael királyának. Mindig, amikor dinasztia váltás volt, amikor egy új dinasztia lépett a trónra, akkor felkenték őket. És mondván itt, mintha újra visszatennék Dávid utódait a trónra. És ünnepelték. És így folytatódik, nézzétek meg. Atalján meghallotta az odaönzönlő nép lármáját, akik a királyt dicsőítették, és bement a nép közé az úrházába. Atalján hallja, hogy itt valami történik. Hallja a kiáltást, hogy ilyen a király, ilyen a király, de hát Júdában királynő van. Mi ez az ünnep? Mi az, hogy ilyen a király? Amikor meghallotta, ez bement a nép közé. Amikor látta, hogy a király ott áll egy emelvényen a bejáratnál, a király körül pedig ott vannak a parancsnokok és a kürtösök, az egész köznép meg örül és fújja a kürtöket, és látta az énekeseket és a hangszereket, akik a dicsőítő éneket vezették, akkor Atalján megszaggatta ruháját, és ezt mondta. Összeesküvés, összeesküvés. Micsoda pillanat lehetett Ataljának szembesülni ezzel. Ő kiadta a parancsot, hogy öljenek meg mindenkit az ő utódai közül, aki örökölhetné a trónt. Ez 7 évvel ezelőtt, illetve 6 évvel korábban volt. És most ott áll előtte ez a fiatal ember, királyi öltözetben, koronával a fején, és ünnepli az egész nép, hogy ilyen a király. És el tudjátok képzelni, hogy mit szólt ehhez. Ő az első napját tölti a gyülekezetben, a templomban, és az utolsó napját a trónon. És azt gondolom, hogy ennek mindig így kéne lenni, amikor egy ember bejön a gyülekezetbe, és találkozik Jézus Krisztussal. Lehet, hogy az első napját tölti a gyülekezetben, de az utolsó napját kéne tölteni a trónon. Mert onnantól kezdve az a trón Jézus Krisztust illeti. Itt van egy trónbitorló királynő, egy anya királynő, és meglátja a szemeivel a királyt, akit addig halottnak hitt. Én arra vágyom, hogy a Váci Golgota gyülekezet, a mi gyülekezetünk egy ilyen hely lehessen. Hogyha valaki ide bejön, egy ember, aki sose járt templom vagy gyülekezetben, aki nem hallotta azt, hogy Jézus Krisztus él, hogy az a személy, akit ő halottnak hitt, ezt itt meglássa, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus itt él köztetek. Mint ez az Atalján királynő, aki azt hitte, hogy ez a király, ez a halott, és ott áll előtte is él. Sok ember elhiszi, hogy Jézus Krisztus él, de nem hiszi el, hogy ő ma is él, hogy ő föltámadt, és itt van, és uralkodik az életünkben. És én azt szeretném, hogy mi egy olyan gyülekezet legyünk, aki ezt meg tudják mutatni, aznak, aki ide bejön közénk. Ő kiállt, hogy összeesküvés, összeesküvés, de igazából lesz az összeesküvés, ő szőtte. Ő a trombitorló, és nem Joás. Nézzétek, mi történik vele. De Jójádá főpap azt parancsolta haderő élén álló századparancsnokoknak, hogy vezessék ki a sorok között, ha pedig valaki utána megy, azt öljék meg fegyverrel. A főpap ugyanis nem akarta, hogy az úrházában öljék meg, de amikor a királyi palota kocsi bejáratához ért, rátámadtak és megölték ott. Ataljának vége van. Kivezették a templomból, ez a főpap kérése volt, hogy nehogy a templomban öljék meg, és nagyon bölcs döntés volt, mert ő tisztán akarta tartani az imádat helyét. És igazából úgy halt meg, mint a saját anyja, Jezábel. Nem természetes módon. Jójádá azután szövetséget kötött az Úr, az egész nép és a király között arra nézve, hogy az Úr népe lesznek. Azután az egész nép behatolt a Bál templomába és lerombolta. Oltárait és bálványképeit összezúzták, Mattánt, a Bál papját pedig meggyilkolták az oltárok előtt. Jójádá a papoknak és a léviták, a papokra és a lévitákra hagyta az úrháza felügyeletét, ahogyan Dávid osztotta be őket az úrházához, hogy égő áldozatokat mutassanak be az Úrnak, ami amint az megvan írva Mózes törvényében, vigadozva és énekelve. Dávid rendelkezése szerint kapuőröket rendelt az úrháza kapuihoz, hogy ne mehessen be senki, aki bármi okból tisztátalan. Azután maga mellé vette a századparancsnokokat, az előkelőket és azokat, akik a népen uralkodtak, meg az egész köznépet, lekísérték a királyt az úrházából. A felső kapun át bevonultak a királyi palotába, és a királyi trónra ültették a királyt. Az ország egész népe örült, a város pedig nyugodt maradt, noha Ataliát megölték fegyverrel. Ez a Jojádá, ő a főpap, ő az, aki ilyen gyámként nevelte ezt a Joást. Ez egy kiváló ember, és egy zseniális tervet rak össze. És ez az egész váltás, ez a trónváltás úgy megy vérbe, hogy nem hullik az ország egy polgárháborúba. És kiirtják a Bál profétákat, lerombolják a templomot, és megszüntetik ezt a bálványimádást. Gondoljátok el, hogy ez a 6 év alatt az Úr temploma ajtaja csukva volt. És egy Bál templom üzemelt Jeruzsálemben. És amikor visszakerül Joás, visszakerül Dávid utóda a trónra, akkor helyreállnak a dolgok. Nekem annyira tetszik, hogy amikor egy ember az életében Jézust választja királynak, akkor ez helyreállást hoz az életében. Ez visszahozza a dolgokat a megfelelő helyére. Annak, aminek mennie kell, az kikerül az életből. És annak, ami csukva volt, egy elzárt terület, az újra megnyílik. És nagyon tetszik, hogy a mi Úrunk egy helyreállító Isten. Nézd meg, hogy mire használja Jojádá a lehetőséget. Most ő lehetne az, mint egyszer Ataljá, hogy most magához ragadja a hatalmat, de mit csinál? Fogja ezt a 7 éves fiút, és oda teszi a trónra. Oda teszi Dávid utódát a trónra, ami neki jár. Nem ragadja magához a hatalmat, nem ragadja meg a pillanatot, pedig élhetett volna így, de ő egy remek ember, ő féli az Istent, és a királyt a neki járó helyre teszi. Én azt gondolom, hogy ahogy látjuk majd később, ez egy új kezdet lesz Júdának. Egy új lehetőség, hogy Isten útján járjanak. Megújíthatják a szövetségüket Istennel, ahogy itt az előbb olvastuk, hogy Jojádá után szövetséget kötött az Úr, az egész nép és a király között arra, hogy az Úr népe lesznek. Hogy őt szolgálják. Én azt gondolom, hogy néha hívő emberként ide érkezünk, amikor azt kell mondani, hogy Uram, én egy új kezdetet szeretnék. Lehet, hogy az elmúlt időszak nem volt fényes, lehet, hogy az elmúlt pár hét, hónap, év, ez nem arról szólt, hogy én mindenben téged követelek, de Uram, én egy új kezdetet szeretnék. És C.S. Lewis mondta azt, hogy a keresztény élet újrakezdések sorozata. Tehát így ez nem ciki, amikor azt mondjuk, hogy Uram, én újra szeretném kezdeni. Sőt, nem véletlenül mondja az ige, hogy minden nap megújul a kegyelem. Olyan, mintha Isten minden nap adna egy új, tiszta lapot, hogy kezd el írni újra. És amikor vétkezünk, akkor ő megvalhatjuk, és ő azt olyan messze veti el, mint napkelettől napnyugat. Ő már nem a bűneink szerint ismer minket. Lát, hogy kell egy újrakezdés? Ő Izrael most ezen a ponton van az életében. A Júda ezen a ponton jár, hogy újrakezdheti Istennel. És így következik a 24. fejezet. Joás 7 éves korában lett király, és 40 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Cibiá volt, Beérsebából származott. Joás Jojádá főpap egész életében azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Jojádá 2 feleséget szerzett neki, ő pedig fiakat meg lányokat nemzett. Joásból egy jó király lesz, aki 40 éven át uralkodik, és Isten útján jár. És nagyon látszik az a hatás, amit ez a főpap jelentett számára. Úgy nőtt föl, hogy ez a Jojádá így a szárnyai alá vette, és itt jön be az az igevers, már múltkor is mondtam, hogy neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, és akkor idősebb korában sem tér el attól. Ez a Jojádá olyan, mint egy mester, a Joás meg olyan, mint a tanítvány. Így önt az életébe. Jojádá egyébként Joás nagybátyja, tehát rokoni kapcsolatban vannak, de szinte úgy neveli, mintha az apukája lenne. Sajnos, amikor Jojádá meghal, 130 éves koráig él, fickó, amikor meghal, a 2 Krónika 24-ben látjuk, akkor Joás el fog fordulni Istentől. Amíg élt a főpap, amíg élt ez a mentor, amíg élt ez a tanítványozó, amíg a mestere élt, aki példát mutatott neki, addig ő is követte ezt, addig járt Isten útján. De amikor az a személy kihullott az életéből, akkor ő letélt az útról. Tudjátok, mit jelent ez? Én nem tudom, ezt melyikük szúrta el. Mondhatnánk azt, hogy Jójádá, mondhatnánk azt, hogy Jóás. De azt gondolom, hogy valahol hiba volt a gépezetben. Mert a mi Istennel való járásunk nem függhet egy másik szemétől. A mi célunk, amikor tanítunk itt a gyülekezetben, amikor felnevelünk embereket a hitben, hogy nem magunkhoz kössük őket, hanem Jézus Krisztushoz. Mi lehet, hogy egy ideig önthetünk valakinek az életébe, de a mi jelenlétünk nem garantált. Egy személy jelenléte garantált egy hívő életében, és az Jézus Krisztus. Ő mondta, hogy én mindig veled vagyok. Tőled el nem távozom a világ végezetéig minden napon. Az az egészséges hívő, akinek a hite, a keresztény járása Jézus Krisztusra épül és tőle függ. Nyilvánvalóan jó, ha van egy mentorunk, jó, ha van egy ember, aki segít minket, aki tanítványoz minket. De nem eshetünk abba a hibába, mint itt Jójádá vagy Jóás, hogy amikor ez a kapcsolat megszűnik, akkor a tanítványozott is porba hull. El fog fordulni Istentől. Egy kiváló példát látott, de ő maga nem tanult meg az igazságban járni. Nézzétek meg, mi történik. Ezek után elhatározta Jóás, hogy kijavítja az úr házát. Ezért összegyűjtötte a papokat és a lévitákat, és ezt mondta. Menjetek el Júda városaiba, és gyűjtsetek pénzt egész Izraelben, hogy Istenetek házát esztendőről esztendőről javítsátok. De siessetek a dologgal. A léviták azonban nem siettek. Akkor hívatta a király Jójádát, a vezetőjüket, és ezt mondta nekik. Miért nem ügyeltél arra, hogy a léviták behozzák Júdából és Jeruzsálemből azt a járandóságot, amelyet Mózes, az úr szolgája, a gyülekezet kirót Izraelre, a bizonyság sátra javára? Mert az elvetemült Ataljái fiai hagyták omladozni az Isten házát, és bálokra fordították mindazt, ami az úrházának volt szentelve. Ekkor azt parancsolta a király, hogy csináljanak egy ládát, és tegyék az úrháza kapuja elé. És kihirdették Júdában és Jeruzsálemben, hogy hozzák el az úrnak azt a járandóságot, amelyet Mózes, az Isten szolgája kirót Izraelre a pusztában. Amikor minden vezető ember és az egész nép, örömmel vitt és dobott pénzt a ládába, amíg az meg nem telt. Valahányszor bevitték a ládát, a léviták a királyi felügyelőségre, és látták, hogy mennyi pénz van benne, oda ment a király kancellárja, és a főpap megbízottja, és kiürítették a ládát, ahogyan azután megint visszavitték a helyére. Így jártak el időről időre, és sok pénzt gyűjtöttek össze. Ezt azután átadta a király és Jójádá az úr házán folyó munkavezetőinek. Ezek pedig kőfaragókat és ácsokat fogadtak az úrháza javítására, és vasmunkásokat meg rézműveseket az úrháza tatarozására. A munkavezetői dolgoztak, és kezük alatt jól haladt a javítás munkája. Helyreállították az Isten házát régi formájában, és megerősítették azt, amikor ezt bevégezték, a megmaradt pénzt elvitték a királynak és Jójádának. Ő pedig csináltattak abból fölszerelést, tárgyakat az úrházába, a szolgálathoz való eszközöket, áldozati csészéket, és arany meg ezüstedényeket. Ezekkel mutatták be az égő áldozatok az úrházában állandóan Jójádá egész életében. Nagyon érdekes látni ezt, ahogy Jójádá elrendeli a templom helyreállítását, és nagyon szívén viselhette ezt a helyet, hiszen itt nőtt föl, emlékeztek, és Ataljái idején ez a hely zárva volt, és minden adományt, amit a nép behozott Mózes rendelése szerint, azt nem a templomra fordították, hanem a Bál templomra, és Isten temploma lepusztult. Elképzelhetitek, hogy így benőtte a gaz, ahogy elkezdtek a dolgok is szemetessé válni, hogy nem volt rendben Isten temploma. És az mennyire tükrözte a szívek állapotát, hogy így nem volt rendben Isten háza. Három forrást rendelt el Isten törvénye arra, hogy pénz kerüljön be a templomba. Volt egy, amikor minden forgalomban lévő pénzből adót fizettek népszámláláskor, ez a 2 Mózes 30-ban van. Voltak, amit fejenként kellett leróni, 3 Mózes 27, és voltak önkéntes adományok. Ez volt a három forrás, amivel Mózes törvénye rendelkezett. És mennyire jó volt, hogy a nép adhatott arra, hogy a templom rendben legyen. De nem történt meg a felújítás. Jóás király elrendelte, hogy tegyék rendbe az úr templomát, a léviták, de nem történt változás. 23 éven keresztül nem nyúltak a templomhoz. Nagyon türelmes volt ez a király, hogy 23 évig hagyta halogatni ezt a munkát, de amikor rájuk nézett, a körmükre nézett, látta, hogy nincs helyén ez a dolog, nincs pénz, amiből munkálkodhatnának. Nem arra fordították ezt a pénzt, és volt egy ilyen halogatás. A szándék megvolt, de egyszerűen halogatták ezt a munkát. És nagyon tetszik, ami itt történik, Jóás felállít egy rendszert. A pénzügyek nem voltak rendben, és ezért nem haladt előre a munka. Isten házának az ügyen nem haladt előre. Tudjátok, olyan érdekes ezt látni, hogy mennyire fontos helye van egy lelki szolgálatban annak, hogy a pénzügyek rendben legyenek. Mert hiába van egy jó szándék, hogyha a pénzügyek nincsenek rendben, akkor nem halad előre a munka. Nagyon sokszor a pénzügyek területe károkat okoz az evangélium ügyének. Hát hányszor hallottunk akár történeteket, hogy visszaélesek voltak a pénz területén. És ez a világ szemében egy nagyon visszás dolog, hogy azt látják, hogy a gyülekezet ugyanúgy működik, mint egy korrupt vállalat. Hogy őt ugyanúgy kilopják a pénzt, és ez az egész csak a pénzről szól. És biztos hallottál már ilyet, hogy így legyintenek az egyházakra, hogy ezek biznisz egyházak. És így annyira nehéz azt mondani, hogy nem, ez nem így van. Mert ők ezt látják a visszaéléseket. Nagyon fontos, hogy ne legyen ezen a területen hanyagság, bűn vagy felelőtlenség. Kell egy jó rendszer, kell egy rendszer, ami Isten szívét visszatükrözi. Mert a pénz önmagában nem gonosz. Azt mondja a Biblia, hogy a pénznek a szerelme az, ami minden rossznak a gyökere. De nekünk a pénzzel jól kell tudnunk bánni. És végre azt mondja Jóás, hogy rendben van, készítsünk egy dobozt, ami külön erre a célra van félretéve. És hogyha valaki adni akar a templom felújítására, ebbe a persejbe tegyék. És azt tették, hogy minden pénz nagyon tisztán ide ment, és kommunikáltak, hogy ez a pénz a templom felújítására megy. Kellett hozzá egy tiszta kommunikáció, kellett hozzá felelős pénzügy, gondolkodás, és kellett hozzá jó adminisztráció. Mert időről időre, amikor megtelt ez a persely, oda mentek és kiürítették, majd visszatették üresen. Nem manipuláltak. Ez egy teljesen anonim módon működött, ha belegondoltok, és mennyire jó, hogy így tették. Így mondta Pál is, hogy amikor én megyek adományt gyűjteni közétek, előre döntsétek el a szívetekben, hogy mennyit adtok. Amikor én oda megyek, már ne kelljen gyűjtés rendeznem. Gyűjtsétek össze, odaadjátok nekem, én meg elviszem majd a jeruzsálemi testvérek részére. Én örülök, hogy nekünk van egy persejünk, mert én szeretném, hogy az emberek részt vegyenek abban, hogy ez a gyülekezet működik. Mert igenis pénz kell ahhoz, hogy ez a gyülekezet működhessen. De azért is nagyon örülök, hogy ez nem egy ilyen körbeadott persely, hogy nem látjuk, hogy ki mennyit ad. Ez teljesen anonim módon Istennel, csak Isten és az ember között van. Én azt gondolom, hogy ez így helyes. Lehetőséget adtak az embereknek, hogy adjanak, és sokat adtak. Ez az érdekes, hogy adtak. És én azt gondolom, hogy embereket ezen a területen Isten használni akar. Lehet, hogy van egy ember, aki nem fog soha a pulpitusnál állni. Lehet, hogy úgy érzi, hogy ő nem fog a gyerekszoliban gyerekeket tanítani. Viszont Isten megáldja anyagilag azért, hogy adhasson a gyülekezetnek, adhasson Isten ügyére. És azt mondja az ige, hogy Isten megáldja a jókedvű adakozót. Kiosztották megbízható embereknek, és elkezdték építeni Isten templomát. Én nagyon hálás vagyok, hogy a pénzügyeinket a Peti kezeli. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de a Makovics Peti a kincstárnokunk, micsoda szó ez. Ő meg a Tamás együtt szokták kivenni a pénzt onnan, bejegyzik, és hűségesen vezeti a pénzügyeinket. Egy megbízható ember, aki ezen a területen fedhetetlen. És én hálás vagyok, hogy nem nekem kell. Mert én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a vezetőkre az ige azt mondja, hogy tartsák távol magukat a pénztől, a nőktől és a dicsőségtől. Ezt a királyok kapcsán mondja, én nem érzem magam királynak, de azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a vezetőknek azt mondja, hogy ezeket a dolgokat ne érintsék. Az anyagi kérdésekben kell a jó kommunikáció, kell, hogy átlátható legyen, és én törekszem arra, hogy a gyülekezet így működjön. Bárki, aki kíváncsi arra, hogy mire költjük el azt a pénzt, amit a testvérek adnak, megnézheti. Ez a gyülekezet a tizedből tartja fenn magát, illetve inkább azt mondanám, hogy amit a testvérek oda betesznek. És Isten nagyon hűséges, nyilvánvalóan ez Isten áldása, de hálás vagyok, hogy ez testvéreken keresztül történhet. Ez egy nagyon érzékeny terület egyébként, és úgymond kétszeres törekvés kell a fedhetetlenségre. Nálunk úgy van, hogy minden pénzügyi döntést a vének hoznak meg. Nem én döntöm el, hogy mire költjük, hanem mindig megbeszélem Tamással, megbeszéljük együtt, hogy hogy döntjük el. És ha nagyobb döntés van, akkor bevonok minden vént, akkor megkérdezem a Jánost, bevonjuk a Norbit, és ezeket a pénzügyeket, ha nagyobb döntés van, akkor mindig együtt döntjük el. És csak egy pillanatot szeretném nektek megmutatni, hogy mi múlik egy emberem. Amikor, ha egy gyülekezetben nincs jó adminisztráló személy, akkor a dolgok csikorogva működnek. Emlékeztek Nehémiásra? Nehémiás egy olyan vezető volt, aki keze alatt felépült Jeruzsálem fala. És tudjátok, hogy mi volt Nehémiás legnagyobb áldása az egész projektre? Az ő adminisztrációs készsége. Persze volt egy szíve Isten felé, volt egy ima élete, ami bámulatos volt, de ő meg tudta szervezni ezt az építkezést, meg tudta szervezni az anyagi részét, és a király felé ő volt az, aki mindig kommunikálta, hogy mire mennyit költöttek. És számon tartotta, hogy ki hol építkezik. És az egész haladt kiválóan, és döbbenetesen rövid idő alatt felépült az a fal, ami előtte évtizedekig romokban hevert. Mi is egy házat építünk, mi is falakat építünk, csak mi egy lelki házat építünk. És ha neked adminisztrációs ajándékod van, akkor te egy nagyon pontosan tudsz dolgokat vinni és görgetni papíron, akkor kérlek, használd ezt az ajándékot a gyülekezet építésére. Na, 15. vers, ezután megöregedett Jójádá, és betelve az élettel meghalt. 15. vers, 130 éves volt halálakor. Dávid városában a királyok mellé temették, mivel jól cselekedett Izraelben Isten és az ő háza ügyéért. Jójádá halála után azonban odamentek Júda vezető emberei a királyhoz, és leborultak előtte. A király hallgatott rájuk, és elhagyták őseik istenének, az úrnak a házát, szent fákat és bálványszobrokat tiszteltek. Emiatt a vétkük miatt szállt az úr haragja Júdára és Jeruzsálemre. Küldött hozzájuk prófétákat, hogy térítsék meg őket az úrhoz, azok figyelmeztették őket, de nem figyeltek rájuk. Nem megdöbbentő az, ami itt történik? Tehát ha belegondoltok, már felnőtt ember ez a Jóás. Egész életében ott volt mellette ez a Jójádá. Mindig számíthatott rá. Mindig Istentől való befolyás volt az életében. De amikor meghalt Jójádá, akkor Jóás elfordul Istentől. Szinte olyan, mintha másnap történne. 130 éves korában meghal ez az ember, ez a kiváló ember, és utána elfordul a király Istentől. Isten küldött prófétákat, küldött próbákat Jóás életébe, hogy helyre rázza, de ő nem élt ezzel, nem fordult vissza Istenhez. Nézzétek meg, mi történik, hogy hogyan próbálja Isten a helyére vonni ezt a királyt. Akkor az Isten felruházta lelkével Zekarját, Jójádá főpap fiát, aki a nép élén állt, és ezt mondta nekik. Azt mondja az Isten, miért szektétek meg az Úr parancsolatait? Nem válik az javatokra. Mivel elhagytátok az Urat, ő is elhagyott benneteket. Erre azok összeüsküvés szőtek ellene, és a király parancsára ott az Úr háza udvarán megkövezték. Nem gondolt Jóás király arra a szeretetre, amelyet annak az apja Jójádá tanúsított iránta, hanem meggyilkoltatta a fiát. Amikor ez haldoklott, azt mondta, lássa meg ezt az Úr, és kérje számon. Isten küldött prófétákat, és elküldte ennek a kedves személynek a fiát is hozzá, hogy figyelmeztesse, hogy Jóás, letértél az Isten útjáról. De ő nem megtért, hanem megkövesztette ezt a személyt. Egy év múlva felvonult ellene Arám hadserege. Betörtek Júdába és Jeruzsálembe, és megölték a hadinép valamennyi vezérét, akik a nép élén álltak, az összes zsákmányt pedig elküldték Damaszkusz királyának. Bár kevés emberrel tört be az Arám sereg, mégis igen nagy haderőt adott kezükbe az Úr, mivel ezek elhagyták őseik Istenét, az Urat. Így hajtották végre Jóáson az ítéletet. Isten felnevelt egy ellenséget Jóás ellen. Mivel ők letértek Isten útjáról, Isten megengedte, hogy eljöjjenek az Arámok. És egy igen kis hadsereggel is nagy pusztítást vittek véghez. Emlékeztek, erről már beszéltünk, hogy amikor Isten választott vezetői, a királyok Isten útján jártak, akkor a nemzet erős tudott lenni az ellenségeivel szemben. Amikor a király visszalépett ebből az odaszánásból, amikor nem vette komolyan az Istennel való járást, akkor gyenge volt. akkor az ellenségek győztek. És mennyire igaz ez a mi életünkben, amikor Jézus Krisztus a helyén van, akkor ez az uralom háttérbe szorítja a mi tendenciáinkat, a szenvedélyeinket, akkor nem azok uralkodnak rajtunk. De amikor visszalépünk az odaszállásunkból, amikor félváról vesszük az Istennel való járást, akkor a szenvedélyek annyira föl tudnak erősödni, hogy szinte legyőznek minket, lehengerelnek minket, hogy e fölött nincs hatalmam. De hogy nem van. Annak a királynak van, aki bennünk él. Ha ő ül a trónon, akkor az az erő jelen van. És nézzétek meg, amikor eltávoztak tőle, súlyos betegségben hagyták hátra, és a saját szolgái esküdtek össze ellene, Jojáda főpap fiának a vére miatt. Ágyában gyilkolták meg, és meghalt. Dávid városában temették el, de nem a királyok temetőjében. Ezek esküdtek össze ellene. Zábád Simeátnak, az Amóni asszonynak a fia, és Joházábád Simritnek, egy moábi asszonynak a fia. Fiai az ellene szóló sok prófétai fenyegetés, meg az Isten házának a helyreállítása le vannak írva a királyokról szóló könyv magyarázatában. Utána fia Amaciá lett a király. Az a megdöbbentő nekem, hogy ez a Joás egy jó király volt. És mindamellett, hogy egy csodálatos nevelést kapott időskorára, nem maradt meg ezen az úton. Isten hozott nehézséget, Isten felnevelt egy ellenséget, és végül ez sem fordította vissza Istenhez. Így igazából azt látjuk, hogy ennek a jó királynak az uralkodása nagyon szomorúan ér véget, és egy kudarccal ér véget. Furcsa dolog látni az igében, hogy kevesen vannak azok, akik jól fejezik be. Sokan kezdik jól a futásukat, de kevesen vannak, akik jól fejezik be. És megmondom őszintén nektek, hogy engem megrémiszt ez a történet. Mert én nem akarom rosszul befejezni. Én nem akarok úgy futni, hogy a végén már a szívem nem istené. Én úgy szeretnék futni, ahogy Pál apostol futott. Hogy elmondhassam a végén, hogy a hitet megtartottam, ezt a nemes harcot megharcoltam, és végül eltétetett számomra a korona. Pál apostol egész életében azért futott, hogy azt a koronát nyerje el, amit Krisztus tartogat neki. És ezt nem volt hajlandó lecserélni semmi másra. Nem tudom, mennyi futás van még előttem, de én úgy szeretnék élni, hogyha bármikor megjön Jézus Krisztus, tőle azt hallhassam, hogy jó van, jó és hű szolgám, hogy jól fejezhessem be. Lehet, hogy ez a mai nap lesz. Lehet, hogy a jövő héten, lehet, hogy csak 10 év múlva. Lehet, hogy én ebben a porsátorban meghalok. Nem tudom, de szeretném jól befejezni. És ehhez minden nap szükségem van rá. Gondoljátok el, hogy olyan csodálatosan megóvta őt, amikor 1 éves volt. Milyen bizonságtétele lehetett arról, hogy őt egy királynő elől elrejtették, 6 éven keresztül a templomban nevelkedett, titokban. Isten szentélye körül... az Úr félelmében, Isten közelségében, és mégis az élete végén, a nehézségek között elfordul. Én, hogyha ma szükségünk van egy új odaszánásra, akkor adjuk újra oda a szívünket és életünket az Úrnak. És kérjünk kegyelmet ebben, hogy Uram, mi nem akarunk elfordulni tőled. Én azt gondolom, hogy a tendencia bennünk van, ahogy Joásban is, hogy el tudnánk fordulni Istentől. És így rengeteg kegyelemre van szükségünk, hogy ezt ne így történjen. Ma hitben járunk. Elfogadjuk az új kihívásokat. Én azt gondolom, hogy nem érkezünk meg hívő emberként sose abba az állapotba, hogy már eleget nőttünk, már elég hitharcot vívtunk, már eleget szolgáltunk, és most már egy kicsit hátradőlhetünk. Én azt gondolom, hogy Isten mindig elénk tesz újabb próbákat, újabb hitpróbákat, újabb kihívásokat, és ezekre nekünk Jézussal igent kell mondanunk, hogy a hitünk ne gyengüljön el. Lehet, hogy most is van egy próba az életedben, és bizonyos szempontból azt mondom, hogy örvendj ennek a próbának, mert ezek a próbák odatolnak minket Jézushoz. Hogyha minden jól menne, akkor nagyon könnyen jutnánk oda, mint ez a Joás, hogy a szívünk így langyossá válik. De amikor Isten hoz egy próbát, ami eljutat minket a saját határainkig, akkor újra tudunk kiáltani, hogy Uram, kérlek, gyere, mert nélküled végem van. Tarts meg engem, Jézus Krisztus. És ez a fajta bizalom kell, ami végigkísérje minket az életünk végéig. Nem hagytad el valahol az Istenbe vetett bizalmadat? Mert ha igen, akkor azt mondja az Efézusi levél is, hogy térj vissza onnan, ahonnan kiestél. Ott az első szeretet dolog volt, de lehet, hogy számunkra ez valahol a bizalom. Emlékeztek, amikor Ábrahám történetét olvassuk, már megszületett az ő életében az a gyermek, akire egész életében várt Izsák, és egy nap jött Isten hozzá, és azt mondta, hogy áldozz fel ezt a fiút nekem. És nem látjuk ott az igében Ábrahámnak a gondolatvilágát. Ott nem árulja el nekünk, hogy ez mennyi ideig zajlott le benne, vagy miket gondolt ott. De azt látjuk, hogy egyből engedelmeskedett. Nem kezdett el filozofálni, hogy mi lesz ebből, hanem a szíve Istené maradt. Még akkor is, amikor beteljesült az ő szívének kívánsága, végre ott volt Izsák, és amikor Isten azt mondta, hogy add nekem ezt a fiút, ő elindult Mória hegye felé. És már kész volt, emlékeztek, emelni a kést, hogy lesújtson a fiára, és Isten azt mondta, hogy Ábrahám, én látom a te bizalmadat, látom a te hitedet. És nyilvánvalóan Isten tudta ezt előre is. Nem kellett, hogy ez a 3 nap megtörténjen. De Ábrahámnak kellett tudnia, hogy az ő bizalma, az még mindig Istenben van. A tied is ott van. Az enyém is ott van. Lehet, hogy Isten megenged próbákat újra az életünkben, hogy ezt a bizalmat, ezt a hitet frissen tartsa. Lehet, hogy valami kapcsolatodban érzed ezt a próbát. Lehet, hogy a házasságodban. Lehet, hogy a testvéreddel, a szüleiddel való kapcsolatodban. De Isten megenged próbát, hogy a mi hitünket frissen tartsa. Péter írja az ő levelében, hogy mennyire jó az, hogy Isten ezeken a próbákon keresztül a mi hitünket megtisztítja, mint a tűzben izított aranyat. Én egyik nehézségnek se örülök. Én még nem tartok ott, amit Pál ír, hogy örvendjetek minden próbának, vagy Péter, hogy kiváltságnak tartsatok minden tüzes próbát. Hát itt még nem tartok. Viszont azt nagyon szeretném, hogy a hitem az friss legyen. Hogy Jézusban ma is teljes bizalmam legyen. Hogy ne forduljak el. Hogy a hitem ne emberekre épüljön, hanem egyedül Jézusra. Remélem, hogy ilyen szívet ad nekünk Isten, és így kérhetjük, én azt gondolom. Kérhetünk ebben kegyelmet. Hogy ne kompromisszumokban járjunk, hanem ma is teljes odaszánásban. Hogy olyan legyen a szívünk Isten előtt, mint amikor először mondtunk neki igent. Mennyei Atyám, köszönjük neked ezt a történetet, és megvallom neked őszintén, hogy megrémiszte ez. Sőt, amikor hallok történeteket pásztorokról, testvérekről, akik elfordultak tőled, elbuktak valamilyen bűnben, az megrémiszte engem. Mert látom a tendenciát saját magamban. Látom a potenciált, hogy ez ott lakik bennem is. De kérlek, Uram, így a testvéreim nevében is, hogy adj nekünk egy friss szívet ma. Adj nekünk egy friss bizalmat, Uram. Hogy úgy tudjunk megragadni téged, mint az a megtérésünk első napján. Hogy a szívünk égjen az első szeretet tüzével. Hogy ne legyen az bennünk, hogy már eleget tettünk, már eleget futottunk, már eleget harcoltunk, hanem a végén mondhassuk el, mint Pál, hogy megharcoltam a hitnemes harcát. És addig a napig, amíg el nem érünk oda, addig nekifeszülve tudjunk futni. Uram, kérlek, erősítsd meg a mi fáradt térdeinket. Adj nekünk frissen a te lelkedből. Töltsd be minket a te lelkeddel, Uram, hogy ami mögöttünk van, azt el tudjuk felejteni. Ami előttünk van, annak pedig nekifeszülve tudjunk futni. Uram, hálásak vagyunk azokért a próbákért, ami edzi és acélozza a mi hitünket. Köszönjük azokat a testvéreket is, akik formálják az életünket, amikén keresztül nagyon sok munkát elvégzel bennünk. Mondja is a példabeszédek könyve, hogy ahogy vas formálja a vasat, ember formálja embertársát. Köszönjük ezeket az embereket, Uram. De azt is kérjük, Uram, hogy az életünk ne rájuk épüljön, hanem a mi életünk ott nyugodjon a kősziklán. Azt mondja a te igéd, hogy még a hegyek is meginoghatnak. Ez a világ, ebben minden meg tud inogni. Egyedül te az, aki nem inogsz meg. Ezért kell, hogy a mi életünk rád épüljön. Emlékszünk arra, amit te mondtál, Jézus Krisztus, hogy aki csak hallgatja az Isten beszédeit, de nem a szerint él, az olyan, mintha homokra építené a házát. Amikor jönnek a próbák, jön a szél és a vihar, az a ház nem marad fent. De az az ember, aki hallgatja a te beszédeidet, ma is, aki hallja a te igédet, és az szerint cselekszik, annak a háza sziklára épül, annak az élete megáll, amikor jön a vihar. Uram, add ezt újra, hogy amikor olvassuk a te igédet, amikor szól hozzánk a lélek, a szelíd csendes hangon, mi hajlandóak legyünk követni azt, Uram, engedelmeskedni annak, hogy a bizalmunk benned legyen, és az életünk a kősziklán álljon. Ha van bármi olyan terület az életünknek, ami nem a kősziklán áll, kérlek, mutasd meg, Jézus. És annyira kegyelmes voltál ezzel a Joással is, ahogy küldted a prófétákat, küldted Jojádá fiát, fölneveltél egy idegen királyt, egy idegen nemzetet, hogy támadja meg, és mind alkalom volt arra, hogy ő megalázza magát, és megtérjen. És Uram, annyira hálás vagyok azért, hogy te egy türelmes és szelíd szívű Isten vagy. Te hajlandó vagy várni, hívni újra és újra is. Köszönjük, hogy ez a türelem, ez a szelídség, ez ma is a miénk, hogy te kegyelemben járatsz. Kérlek, újra kegyelmezz nekünk, Uram. Formáld a szívünket. Formáld egy engedelmes szívet bennünk. És add meg azt a kegyelmet, ami elég ahhoz, Uram, hogy mi is jól fejezzük be a futásunkat. Hogy életünk utolsó napjáig téged szolgáljunk, hogy veled járjunk. Köszönjük ezt a történetet, köszönjük a Krónikák könyvét, Uram. Jézus nevében imádkoztam. Ámen.